www.nagygeneráció.hu.
Magyar Péterrel és Szappanos Gézával, a Bridge Olimpia aranyérmeseivel beszélgetek. Azt már kérdeztem, de még nem kaptam rá választ, mert csak költői kérdés volt a műsor elején, hogy lehetett csalni a bridge-ben. Tehát mi biztosítja a játék tisztaságát, azon kívül, hogy az előbb elmondták, hogy mindent le kell írni előre, és ez már számomra szinte átléphetetlen nehézség.
Hát meg kell mondjam, nem csak a helyzetben a szabályalkalmazás és etikai bizottság, aki ezt szabályozza, de folyamatosan szigorodó eljárásokra kényszerítik a játékosokat. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy egyetlen licit sem hangzik el szóban, kivétel nélkül licit kártyát kell használni, tehát a passztól kezdve valamennyi licit, tehát 1-től 7-ig a számanevek és a kártya színe, illetve a szanzadú. Ezen kívül pedig a játékosok egy úgynevezett screennel, egy ernyővel vannak elválasztva, ami azt jelenti, igen, hogy az ernyő egyik oldalán az ellenfél egyik játékosával vagyok, míg szemben az én partnerem az ellenfél másik játékos.
Tehát egymást nem is látják, miközben együtt játszanak.
Ezen kívül az asztal alul is úgy van elválasztva, hogy kizárólag a saját lábamnak van
tehát
hely.
Tehát nem lehet rugdalni.
Tehát véletlenül sincs mód arra, hogy bármiféle...
Szerintem nincs olyan, hogy három kicsi rugás, nincs, az azt jelenti, igen, hogy nálam van az ász, igen. Vagy ilyesmi.
Van ennek oka, de azt hiszem, az nagyon hosszú történet lenne, és nem a sztorizálásra van időnk.
De arra is van időnk.
A lényeg az, hogy erről szól a történet. Csak,
hát mint a rabok úgy játszanak körülbelül
Ez csak annyit, de ez tényleg csak illusztráció, hogy amikor a döntő elkezdődött.
Most másik, az olimpián.
Igen, az olimpián másik leosztásnál az amerikai játékos a zsűrit hívott, és felkérte a zsűrit, hogy engem figyelmeztessen arra, hogy nem érhetek hozzá az asztalhoz.
Már miért nem?
Hát mert mindegy, a zsűri tulajdonképpen rendre utasított, megkérdeztem, hogy feltételező, hogy bármiféle jelzést adok a... Uh-huh. Nem, ő kizárólag annyit engedett meg, hogy a licit kártyát behelyezem abba a bizonyos kis vájúban, ahol annak a helye van, és nem tehetek semmi más mozdulatot, mert őt az zavarja. Tehát nincs ebben semmi extra. Én tudomásról vettem, mosolyogtunk egyet.
Hogy tudnak egymással kommunikálni az urak?
Játék közben sehogy.
Sehogy. Hogy játszanak akkor együtt? Tudják, annyira ismerik egymást, hogy tudják, hogy a másik mit lép?
Hát a licit dobozok azok járnak oda-vissza. Az ernyő alatt van egy kis ablak, ami alatt áttolják, tehát mindenki számára világos, hogy milyen licitek hangzottak el, és ennek alapján tehát megy a játék.
Ez a valóságos kommunikáció.
Ennyiből áll a kommunikáció.
Hát az biztos, hogy nem mosolít a 200 méteres gyorsúszás döntőjéhez.
2 óra 20 percen keresztül gyakorlatilag ennyi van, illetve hát amikor a lejátszás van, akkor ezt a kis ablakot fölnyitjuk, és látjuk a partner lapját, de ekkor sem megengedett sem a partner hülyézése, sem pedig a...
Na most ez számomra azért érdekes, mert a Bridge.hu-n olvastam Koltai Gábor cikkét az olimpiáról, és ebből szeretném idézni például azt a mondatot, hogy Szappanos Géza és Magyar Péter vagány gémje a továbbjutást jelentette. Mitől vagány egy gém, amikor az urak ernyővel el vannak egymástól választva, kis dobozokat rakosgatnak át egy kis lukon, és ezen kívül
hogyan lehetnek vagányak? Attól, hogy... úgy értékeltük a lapunkat a licitek alapján,
igen,
hogy ennek alapján be kell mondani azt a prémiumos felvételt, speciális, amit elmondtam,
ja, igen, igen,
hogy
igen.
10 ütést vállaltunk egy pik adu mellett, ami bizonytalan kimenetelű volt a licitek
de
alapján, de erre mondta a Gábor, a Koltai, ugye, hogy ez egy vagány licit volt, mert jól értékeltük a lapot, a lengyel nem mondta be. És ezzel nyertük meg végül is a lengyelek elleni meccset, és ez az utolsó parti volt. Tehát ezért értékelte.
Ezért voltak vagányuk, akkor egy másik részlet. A magyar csapat végig az élmezőnyben szerepelve, egyenletesen jó teljesítményt nyújtva, több mérkőzésen is az utolsó leosztásokban nagyot hajrázva, végül elég biztosan megnyerte a csoportját. A fegyelmezetten, nagy akarással, teljes koncentrációval és megfelelő önbizalommal játszó fiúkról ekkor már lehetett sejteni, hogy valamire készülnek. Hát értelemszerűen készültek valamire, amit el is értek, de mi az, hogy nagyon hajrázva? Most ezt már végképp nekem visszatérek a 200 méteres gyorsúszáshoz.
Ez inkább humor, de annyi hozzátartozik ehhez, hogy szinte minden meccsünket, ami reggel kezdődött, fél 11-kor kellett játszani, mindenhol gyengébek voltak a teljesítményeink. Tehát nem vagyunk kimondottan reggeli játékosok, hanem ugye a hajrá az mindig este volt, már ilyen 7 óra tájában, tehát addigra sokkal jobban felébredtünk, ha úgy tetszik. Tehát ez adottság kérdése. Nem szoktunk mi délelőtt játszani.
Normális ember délelőtt még alszik, egy tisztességes bridges, vagy ez hogy...
Egy nyugdíjas, igen. Nem?
Hát én nem tudom, most világbajnokokkal, illetve olimpiai bajnokokkal ülök együtt, nem tudom, hogy az önök napi rendje milyen, de hogyan zajlik az olimpia? Tehát ugye azt láttuk, hogy hogyan zajlik egy másfajta sport olimpia, de hogy a szellemi világjátékok olimpiájára hogyan készül az ember, amikor már ott van kint, időbe lefekszik aludni, nem iszik vörösbort, megbeszéli a végét, vagy iszik vörösbort éppen, tehát mi a jó?
Igen, hát azt hiszem, hogy ebből a szempontból nem öndicsére, de jelesre vizsgáztunk. Tehát itt ez a 4 ember
sör
most,
volt csak.
És ha hangozék el a Dombovics Miklós és Kovács Mihály neve mindenképpen, akik ugye a csapatnak mondhatom a húzópárja nyugodtan.
És a kapitányé, aki vigyázott ránk végig.
Bárány Gyuri, akit erre az alkalomra külön felkértünk, és azt hiszem, hogy tökéletesen kordában tudta tartani a csapatot. De mind a 4-en tényleg a bridge-nek rendeltük alá a napunkat. Tehát itt nem volt sem kicsapongás, de parti megbeszélés. Egyáltalán nem volt.
Mert az csak frusztrálja az embert.
Fölösleges feszültségeket okozhat, rákérdezek az ember, miért ezt hívtad, vagy miért azt. Amúgy is az idegállapot, az egy eléggé egy felfogadott idegállapotban jövünk ki. Nem esik jól az embernek egy-egy kérdés, vagy egy-egy döntés megkérdőjelezés. Tehát ebből a szempontból kiválóan alakult. A kapitány meg nagyon jól teljesítette a dolgát.
Kapitánynak csak be kellett zárnia este az ajtót kulcsra.
Én elmondtam, hogy milyen hülye a Péter. Péter elmondta, milyen hülye a Géz, és a kapitány azt mondta, igazad van.
Akkor menjetek játszani.
Ez a dolga a kapitánynak. Tehát nem kell neki más csinálni. Meghallgatja mind a kettőnket, és mind a kettőnknek igazat ad. De hogy?
Kiválóan. Nem már ott már, hogy ott az olimpián nem
bridgel. Játszott is a nyolcad döntőben még hozzá. És 32-0-ra nyertük azt a szegmenst is, tehát semmivel nem gyengébb játékos, nem volt itt a partner, nem jött szóba, hogy játszon, de
ugyanolyan frusztrációs helyzet ez, mint mondjuk, ha már az úszóknál maradunk az úszóknak, tehát, hogy annyira felfokozott szellemi, illetve idegállapotban vannak, amikor kimennek az olimpiára, úgy érzik, hogy akkor a tét, vagy pedig lehet ezt igazán játéknak venni.
Hát mindenképpen izgul az ember, tehát, és készül arra, hogy abszolút olyan helyzetbe hozzám önmagát, hogy a koncentrációs képessége maximális legyen, nyugodt legyen, ne hamarkodja el a dolgokat, a döntéseket alaposan hozza meg, tehát erre készülni kell tudatosan.
Hogyan készülnek erre?
Hát például úgy, hogy előbb kelek fel egy órával, mint amennyi kellene ahhoz, hogy odaérjek a versenyre, 2 kávét iszom legalább, sétálok fél órát, mielőtt elindulunk a versenyre, ott a verseny előtt is még az ember kikapcsol egy kicsit, a szünetekbe abszolút pihenteti magát az ember.
Tehát nem beszélgetek mással, csak belülre figyelek, mondjuk?
Igazából így van. Igazából így van. Ha beszélgetek is, nem a adott elmúlt partikról, hanem közömbös dolgokról. Egy óra szünet volt körülbelül a 3 mérkőzés között, tehát kétszer
napi
volt.
3 mérkőzés van?
Napi 3 mérkőzés volt, 2 óra 20 perc egy mérkőzés.
Tehát 7 köztet... órát bridzseltek egy nap.
Így van.
Ez hány óra szellemi munkának, ez is szellemi munka, ugye, de játék, de mondjuk lefordítanám az urak előző foglalkozására, mindketten felsővezetők voltak, nagy céget irányítottak. Ez hány órás munkanapot jelent? Ez a 7 óra koncentráció?
Hát, ha engem... Én nekem kellene válaszolni, azt mondanám, hogy ez felelős vezetőtől függ, hogy ez hány órás munka volt.
Akkor a jelenlévő urakból kiindulva.
Én azt mondom, hogy én olyan volt a munkám, hogy én akkor is nagyon koncentráltan kellett, hogy, de nyilván több, mint 7 óra, mert minden pillanatát az ember abszolút koncentráltan töltötte, és azért a normál munkájában kiszüneteket megengedhetett magának.
Itt nem. Figyelmi.
Ezt én is így gondolom, hogy más volt a munkahelyen. A munkahelyen, amikor az ember beszélgetett, akkor is tudott közben gondolkodni, amikor újságot olvasott, akkor is járt az agya. Itt nem lehet. Itt teljesen ki kell zárni teljesen a külvilágot.
Abszolút hogyan lehet mértékben sokáig egy dologra koncentrálni? Szerintem ez a legnehezebb, amit az embernek gyakorolnia kell. Lehet, hogy ez a 30 akárhány év bridzselés adta ezt meg?
Nem tudom. Én speciál úgy gondolom, hogy ez önfegyelem kérdés, hogy mennyire tudja az ember kizárni a külvilágot. Nézze, én azt tudom mondani, hogy amikor kabinban tolmácsoltam, ott sem lehet másképpen.
Uh-huh.
Tehát el kell felejteni mindent, ami létezik. Akkor csak az érdekes, amit hallok, és azt visszaadni másik nyelven.
De ez egy nagy adottság, hogyha az ember ki tudja kapcsolni a külvilágot.
Hát ez készség, és fejleszteni kell. Igen. Például ez is egy ilyen.
A többi csapattal akkor volt alkalmuk, idejük, kedvük barátkozni, vagy pedig már annyira jól ismerik a nemzetközi mezőnyt, hogy már azt is tudják, hogy ki hogyan kopaszodik.
Hát én azt nem mondanám. Nagyon sok embert ismertünk a versenyzők közül, akár 30 éves bridge barátságból, de nem nagyon folyik ott barátkozás abban a bizonyos rövid szünetekben. Mindenki koncentrál, és mindenki inkább a saját csapata körül van. Utána igen. Tehát utána nagyon sok gratulációt kaptunk, és a ellenfelek, akik hát nyilván rosszul élték meg, hogy kikaptak tőlünk, azok is óriási szeretettel jöttek oda hozzánk gratulálni a eredményhirdetés után.
És ilyenkor nincs az a sírás, mondjuk, mint amit láttam, már jelképes sírás, hiszen magukra adó urak nyilván nem szoktak sírni, legfeljebb csak befelé, akkor, amikor valami nem sikerül. Ezt most nem jó helyen kérdezem.
De jó helyen, abszolút jó helyen kérdezi, mert én például nagyon jól emlékszem arra, hogy úgy gondolom, hogy az első 5 szegmensben megfelelően teljesítettem a lengyelekkel, és mégis az utolsó szegmensben rögtön a harmadik vagy második leosztásban csináltam egy
szarvas
óriási butas. Hát valahogy nem kizökkentem a stílusomból, és bizony kellett az, hogy amikor az ötödik parti után a Péter átszólt a kis ablakon keresztül, hogy felejtsd már el, nyugi, és attól kezdve vissza is. Tehát kell egy ilyen megnyugtató.
Folytatjuk Magyar Péterrel és Szappanos Gézával a hírek után.